Clemens Brentano 1818. szeptember 24-én a menetrendszerű postakocsival érkezett Dülmenbe. Dr. Wesener barátként fogadta, és elvezette Anna Katalin szobájába, ahol két olyan világ találkozott, amelyeknél különbözőbbet el sem lehetett képzelni. Ott feküdt egy szegény parasztlány, a kolostorból előzött apáca, aki csak 4 hónapig járt iskolába, a könyvek iránt nem érdeklődött, kicsi szókincse volt, és csak a vesztfáliai tájszólással tudta kifejezni magát. És belép egy világfi, egy előkelő gazdag úr, aki egyetemet végzett, és a korai romantika híres költője volt. Egy olyan személyiség, aki a berlini társaságok központi alakjaként nyelveket beszélő tudós, akinek műveltségéről nagy könyvtára tanúskodik. Hogyan illik össze ez a két világ? A válasz: nagyon jól, mert Isten rendelte őket egymáshoz. Köszöntésül Anna Katalin ezzel fogadta: hát megjött. És így folytatta: ismertem önt, mielőtt hozzám jött. Korábban sokszor mutattak nekem egy sötétbőrű, író férfit. Ezért kellett arra gondolnom, amikor belépett a szobámba, hogy ó, megjött. Anna Katalin, mint kolostorból előzött apáca, koldus szegény volt. A lelke azonban hallatlanul gazdag volt. Ő mondta: amim van, nem tőlem való, én csak eszköz vagyok az Úr kezében. Brentanónak hamarosan az volt a benyomása, hogy Anna Katalin által a természet fölötti világból forrás vize árad a mi világunkba, a kisapácában olyan erővel, oly tisztán és világosan, minden képzettségtől és tudománytól mentesen, mint senki más szentben. Az is világossá vált számára, hogy itt van igazi élet feladata, hogy neki, aki zarándokként csak látogatóba jött Dülmenbe, itt kell maradnia, és írnokként át kell vennie egy új feladatot. Tudta, hogy Isten arra méltatta és hívta meg, hogy Anna Katalin minden kinyilatkoztatását feljegyezze. Nem a saját, hanem Isten dicsőségére és egyháza újjáélesztésére, amely lelki szegénységben a földön fekszik. Az akkori helyzet ugyanis, legalábbis Németországban, hasonló volt a maihoz. Igen, mondta egyszer Anna Katalin, ha igazi papjaink volnának, igazi katolikusaink is volnának. Senki nem állhat ellen a szónak, ha a Szentlélek egy jó pap szájából beszél. Minden más próbálkozás külsőséges és hatástalan, ha egy feltétel nem teljesül. És ez ma épp úgy érvényes, mint akkor. Az olyan kapcsolat, amelynek nem Jézus, de megfeszített a középpontja, és nem a katolikus szeretet a zsinór mértéke, az ördögtől való. Amikor Brentano meglátogatta Anna Katalint, ő léleklátásával, amellyel mindenkin átlátott, azonnal átlátott rajta is. Tudta, hogy kétszer házasodott, egyszer megözvegyült, második feleségétől elvált. Tudta, hogy Berlinben összetűzése volt egy 18 éves protestáns lelkész leánnyal, Luise Henzellel. tudta, hogy összeütközésbe került az egyházzal, és most összetört szívének békét keres. Azt is tudta, hogy általános gyónást végzett, és mélyen hívő katolikus lett. Emlékezett rá, hogy látomásban mondták neki, ez a zarándok kapja írnokként a feladatot, hogy az ő látomásait följegyezze, és így később ki lehessen adni. Brentano a feladatot elvállalta, és elfogadta egy vidéki kisváros szükös szellemi környezetét. Minden reggel jött Anna Katalin kis szobájába, és egy papírlapra jegyzetelte mindazt, amit Anna Katalin éjszaka utazásai során átélt. Aztán hazament közeli lakásába, és kidolgozta a lejegyzett anyagot. Délután vagy este újra jött, és felolvasta Katalinnak írását. Ahol kellett, Katalin kiigazította, kiegészítette. Ez volt a rendes munkarend. De nem mindig lehetett megtartani, mert sok zavaró tényező jelentkezett. Az első az volt, hogy Anna Katalin csak akkor közölhetett valamit, ha gyóntatója Limberg atya engedélyezte. A dologban ő egyáltalán nem volt érdekelt, mert a magánkinyilatkoztatások iránt nem volt érzéke, és nem is tudta értékelni. Aztán jöttek a látogatók, akik rabolták a drága időt, és az elbeszélést gyakran úgy megszakították, hogy értékes dolgok elvesztek. Ott volt Drücke, Anna Katalin nővére, aki irigykedett rá, és állandóan bosszantotta. És ott volt maga Anna Katalin a maga szenvedésével és fájdalmaival. Gyakran képtelen volt éjszakai útjairól összefüggően beszámolni. Számára nehézség volt, hogy amit a szentföldi helyszíneken látott és hallott, Dülmenben kellett érthetően elmondania. Emellett azt is tudta, hogy mekkora nehézség volt Brentano számára rekonstruálni a hallottak alapján a történéseket és helyszíneket, amelyeket ő nem láthatott. Ezért különleges csoda számba megy, hogy ilyen körülmények között annyi mindent papírra tudott vetni. Brentano ugyanis a közel 6 év alatt, amit Dülmenben töltött, 12 000 fóliólapot használt föl. Negyedrét A5-ös méretre összehajtotta, a lapoknak csak egyik oldalára írt, minden írott oldalt megszámozott, és dátummal látott el. Ez 24 000 írott oldal. Anna Katalin halála 1824. február 9-e után Brentano végleg elhagyta Dülment, és a kéziratokkal megrakodva Koblenzen át Regensburgba, majd Münchenbe költözött, hogy át tudja tekinteni a mérhetetlen anyagot. Arthur Hoffmann évekig kereste az eredeti kéziratot, hogy forráskritikai kutatásokat végezhessen. A vatikáni könyvtárban is kereste. Végül a frankfurti Goethehausban, a Freier Deutsche Hochstiftben találta meg. A Hochstift tagjaként kutathatta az eredeti szöveget, és képet alkothatott a lehetséges szerkesztői változtatásokról. Mindaz, amit Brentano Anna Katalin halála után Dülmenből magával hozott, nyomtatásban megjelent. A Patloch Verlag Aschaffenburg és a Christiana Verlag Stein am Rhein korábbi közös kiadása 1992-től a Christiana gondozásában jelent meg. Ez a kiadás nyelvileg kissé simított, de szigorúan követi a Schmöger-féle eredeti kiadást. Brentanónak, elsőnek a Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi kötetet sikerült összeállítania, amelyet 1830-ban névtelenül jelentetett meg. Népszerű könyv lett, sok kiadást ért meg, több fordításban is megjelent, és sokak lelki épülésére szolgált. Magyarul a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Isten szolgálójának Emmerich Anna Katalinnak látomásai szerint. Feljegyezte Brentano Kelemen, fordította Kertész Kálmán. Szent István Társulat 1936. A reprintje év nélkül Györfi G. jelzéssel 1950 után újabb év nélküli kiadása Zsoldos Imre SVD előszavával jelent meg. Másodikként Brentano a Mária élete köteten dolgozott, azonban ennek megjelenését nem érte meg. A testvére Krisztián és később a felesége 1852-ben jelentette meg. Magyarul a címe Szűz Mária élete, az Újember kiadónál fordította Vida Tivadar. És 2017-ben a Szent István Társulatnál Diós István fordításában. Az összes többi följegyzés végül a redemptorista Karl Erhard Schmöger kezébe került. Neki köszönhetjük a Jézus tanító évei három kötetének megszerkesztését és kiadását. Munkája közben követte Brentano előmunkálatait, és bevezetővel, jegyzetekkel, hely- és névmutatóval látta el a köteteket. A harmadik tanító év végén Anna Katalin átél két olyan utazást, amelyekről az evangéliumok nem beszélnek. Az egyik a Ciprus szigetére tett utazás. Erre Jézus csak három tanítványt vitt magával. A többiek otthon maradtak, és hallgatniuk kellett. Egy ilyen missziós útról az evangéliumok nem mondanak semmit. Ez azonban nem bizonyítja, hogy egy ilyen utazás nem történt meg. Ennek az utazásnak tartalma nem áll ellentétben azzal, amit az evangéliumokból tudunk. Ugyanez érvényes a három királyok hazájába tett utazásra, és az Egyiptomon keresztül Galileába való visszatérésre is. Aki ezt a lélekről és a tágabb világképről szóló eszmefuttatást magáévá tudja tenni, az Anna Katalin misztikus élményeit, ahogyan azokat Brentano gondosan leírta, nem csak elfogadhatja, hanem a lelke gazdagodhat belőle. Nem utolsó sorban azért, mert Jézus Krisztusban, a megfeszített és feltámadott Úrban, a hitben, üdvözítőjét és benne élete értelmét találja meg az ember. Ezért kapta Anna Katalina látomásokat. Ezért fáradozott Brentano éveken át hűséges följegyzésükkel, hogy Isten akarata teljesedjék. Ha pedig valaki Emmerich Anna Katalin misztikáját, látomásait, erekje felismerését, proféciáit, lélekbelátását elutasítja, misztikus élményeit és stigmáit biológiailag magyarázza, egy dolgot nem tagadhat. Anna Katalin teljes alázatban élt, példaadó Krisztus követő életet. Önmaga számára semmit nem keresett, sem dicsőséget, sem elismerést, még csak pénzt sem. Kizárólag másokért élt, másokért szenvedett, másokért imádkozott és dolgozott. Egyetlen kívánsága volt, a megfeszített követésében csendben és visszavonultságban élni. Megítéléséről nekünk, akiknek az ilyen adományokkal élt életről nincsenek tapasztalataink, óvatosan és Isten világára nagyobb nyitottsággal kell gondolkodnunk. Brentano megtérése után élete feladatának azt tekintette, hogy Anna Katalin látomásainak írnokaként szolgálja Istent és az ő egyházát. Irodalomtörténészek vádolták azzal, hogy mint a romantika értelmében nagyon tehetséges költő, vallásos világeposzt akart írni. Ha ez lett volna a célja, ezt Berlinben, Weimarban vagy Münchenben megtehette volna, ahol szakemberek és könyvtárak álltak rendelkezésére. Nézeteit a barátaival és ismerőseivel megvitathatta volna. Ehelyett az irodalmi Németország peremén egy kisvárosba zárkózott, ahol dr. Wesenerren kívül nem volt társasága, és életéből 6 évet arra szentelt, hogy Anna Katalin közléseit, amilyen pontosan csak lehet, rögzítse. Ezt abban a tudatban tette, hogy Isten hívta meg őt erre az életműre. Nem azért tette, hogy közismert vagy híres ember legyen. Költőként már az volt. Nem is pénzért tette, mert pénzből, mint kereskedő család fiának, több volt a kelleténél. Azért tette, mert hivatást érzett rá. Ezt az identitást pedig mindenképpen tisztelnünk kell. Mondja Arthur Hoffmann, a mű szerkesztője.